Kedves vendégeim, köszöntöm Önöket az Agora programunkon. Az Akadémiai Könyvtár nevében szeretném Önöket tájékoztatni. Ugye a mai előadást Solymos Rezső akadémikus úr fogja tartani. Ugye a professzor úr már tartott nálunk előadást tavaly is az Akadémikus Arcképcsarnok program keretében, azonban úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a professzor urat még egyszer meghallgatni az életútjával kapcsolatban. A mai előadásának a címe az Őrségi Erdőkből az Akadémiáig nevet kapta. Szeretném akkor felkérni professzor urat, legyen kedves megtartani előadását.
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Tisztelettel azért is, mert számomra ez a téma, amiről ma szó lesz, rendkívül közeli és rendkívül sok szépet hordozó témák közé tartozik. De mielőtt a hivatalos program mondani valójához hozzákezdenék, egy elnézést kérek és egy egyetértést a jelenlévőktől. Nagyon-nagyon kedves kollégánk, akadémikus társam, Krohn Norbert professzor úr is jelen van, aminek külön azért örülök, mert van ennek már talán 25 éve, vagy valamelyik több is, amikor először találkoztunk a Mátrában, és sok-sok olyan témát beszéltünk meg kinn a terepen, aminek ma is itt az ideje, és most ma is tárgyalni kell róla. Érdekes és izgalmas azért is, mert majd elmondom, hogy Vas megyében dolgoztam az ottani erdőgazdaságnál, és ott a Vas megyei erdőkben sok minden olyat kezdeményeztem, amit annak idején nagyon-nagyon kétkedve fogadtak, és most, hál' Istennek, jól sikerült, szép erdők virítanak ezeknek a területeknek a helyén. Ez érdekes dolog amiatt is, mert ez 1970-ben történt, amikor még bizony nagyon keményen megrostálták a fiatalokat, öregeket egyaránt, és nagyon nagy veszedelemnek tette ki az ember magát, hogy vajon, amit javasol és amilyen elképzelésekkel él az erdőgazdálkodás és általában a fák és a fás növények hasznosításával, vajon az be fog-e válni, és mi lesz ennek a vége? És közben főszerkesztője voltam az Erdő című folyóiratnak, és megtaláltam 1959-es számban az új cikket, amelyik majdhogynem ugyanazt a szöveget hozta, mint amit én 1960-ban. És kisült, hogy azt a cikket még egyszer hozták, csak jó pár évtizeddel később. Ez nagyon-nagyon fellelkesített, és elkezdtük ezt a munkát, amit ma újra tovább folytattunk, különböző kísérletezések folyamán és különböző akciók eredményeként. Ma azt tudom, hogy hál' Istennek olyan jó helyzet alakult ki az erdőgazdálkodás fejlesztésének a dolgába, hogy igazából csak nagyobb lökést adott ahhoz az örömhöz, hogy az erdőgazdaság fejlesztését és az erdészetnek a jövőjét talán jobb és kellemesebb szituációban látja az ember, ám bár, amikor egyik oldalon ezt az oldalt dicsérem, a másik oldalon sajnos sok olyan negatívum is jelentkezik, aminek az ember hát nem örül. Most tehát, amit említettem, a mondani valómnak két nagy csoportja lesz. Az egyik nagy csoport a személyes problémáknak a dolga, mert hiszen 88 éves vagyok, és ez volt a kívánság is, hogy hát ezt a kort és ennek a kornak az hosszú 88 éves időszakának a tapasztalatait is vigyük bele a mai témakörbe, hiszen erre is az Agora program jogosít bennünket. Így hát, ahogy említettem, szeretném úgy kezdeni a beszédemet, hogy azok elsősorban a személyes kérdésekre adjanak választ, mert a személyes kérdések beépítése kerülnek a termelési és egyéb problémákba, amelyek a vad létszámtól kezdve a gyorsan növő fafajokig kísérik az embert, az erdészt az útján. Hát egy kis előkészítéssel élnék, amelyeket úgy érzem, hogy mindenképpen szívesen hallgatnánk. Amennyi szebben Isten kegyelméből elérkeztem a 88. életévemhöz. 1929. júliusában születtem a Vas megyei Bejzelt Jánoson. Ez a Vas megyei Bejzelt János, ez Sárvártól mintegy 15 kilométerre van, és rendkívül sok természetvédelmi és egyéb vonatkozású pozitívumot tudott felmutatni az évek során. A 88 éves korban érdemes visszaemlékeznem a magam mögött hagyott 8 évtizedre. Nagyon sokat ijesztegettek engem 1960-1951-ben, hogy aki egy ilyen kísérlet sorba adja a fejét, annak biztos rossz vége lesz, tehát jobb, hogyha abba is hagyom. Hála Istennek, elmúlt most már itt is vagy 50 esztendő, és az 50 esztendő kivirultak a fák, és én tisztelettel hívom is Krón Norbert akadémikus társamat, hogy egyszer majd az ideje engedi, ismételjük meg azt a kirándulást, amit Mátraházától egészen a Büknek a tetejéig végeztünk. Az 1929-ben született erdőmérnökök többsége 1951-ben szerzett oklevelet, és került az erdészeti gyakorlatba, vagy más munkaterületre. 1989-ben érte el a nyugdíj korhatárt, ez az erdőmérnök csoport, és rendszerváltással együtt lépett át nyugdíjasok táborába. Ez a generáció lehet az, amelyik feltehetően a leghitelesebben képes saját élettörténetének, a nehéz körülmények közötti helytállásnak, a bemutatása útján a kor különböző, főleg erdészeti szempontok alapján való értékelésére. Tudatában vagyok annak is, hogy az ilyen fajta értékelés aligha lehet minden vállalkozásában tárgyilagos, bár a szerző jó magam erre törekszem. A továbbiakban egy olyan tükörképet szeretnék önértékelés formájában megrajzolni agról keretbe. Az erdészettudomány, az erdészeti kutatás és kutató hozzá kapcsolódó történések alapján, amelyek elsősorban az erdészeti gyakorlathoz fűződnek, de természetesen az egész élővilágot érintik. Mielőtt ehhez hozzákezdenék, hálatát szívvel fordulok mindazokkal, akik ezt a témát felkarolták és ebben segítettek. Hála Istennek, elég sokan voltak. Sok összetevője van annak, hogy erdőmérnök lettem, és még több, hogy szakmai pályafutásom legnagyobb részét az erdészeti kutatás területén töltöttem. Amikor beléptem erre a területre, akkor csodálkoztam azon, hogy az erdészeti kutatás vajon mindent magába ölel. A kémiát, a fizikát, valamennyi alapkutatásnál találtam olyan tennivalót, amelyik az erdészetnek és az erdészeti kutatásnak azon keresztül ennek a témakörnek a javára szolgált. A gyökereket is Vas megyei faluba vezettek vissza, amelynek népiskolájában csupán két tanító oktatta a betűvetést, a számolás és a többi alaptudomány megismerését, a palaveszős, palatáblás kis magyarokat. Szüleim voltak ezek a tanítók, akik igazai néptanítóként a falusi embereknek a halált is feltámasztották és segítették az élet szomorú oldalán is boldogulni. Családunk az egy igazi tőzsgyökeres falusi tanító család volt. Családunk a szigorú vallás erkölcsi alapon szeretett szálai fűzték össze, és így nevelték három gyermeküket, közöttük jó magamat is, hogy a szerény pedagógus jövedelem takarékos beosztásával a lényegű dolgokra mindig futottak. A kis falusi iskola a Lebesbergi időszakban létesült, és tantestületek képviselte mindenkor a Klebersberg Kóló Móra Ferenc Gárdonyi Géza szellemiségét. Az őrségi erdők, amelyek tulajdonképpen Körmend és Szent Gotthárd tárnyékán borítják a tájat, az őrségi erdők levegőjét töltötte meg itt, ezen a vidéken a tantermeket, ahol az erdőről és a fák szeretetéről megkülönböztetett tisztelettel beszélt a tanító, ahova esténként népdalokat énekelni, összeszíndarabot tanulni jöttek vissza az erdőn dolgozó lányok legénye. Erre most is nagyon szívesen emlékszem, és nem is tudom, hogy egyáltalán valaha megismétlen valaki. Ezek a falusi tanítók, 5-6 a környékből összejöttek vasárnaponként, és népdalokat énekelve töltötték a vasárnapi szabadidő idejüket. És egyszer csak azt vettük észre, hogy a vendégek érdekelnek különböző népdalokat, és hamarosan a következő alkalommal pedig az ablak alatt ott álltak a falusi lányok legények, belül pedig az ebédlőben ott a tanítók, és ezek együttesen énekelték a legszebb népdalokat. Akkor döbbentem el, hogy kérem szépen, ezeket milyen egyszerű bevinni ebbe a nagyon-nagyon szép utcába, és sikerült, és attól kezdve abban a faluban rendszeresen működött a népdalkör. Az erdőn gyűjtött gombák kellemes illata töltötte meg a konyha levegőjét, mármint a miénkat a tanítói lakásban. Szükebb és tágabb környezetben változatos formával, színével és hangulatával mindig jelen volt az erdő. Ez most is nem tudom, hogy lehetett, akkor még nem gondolták azt, hogy erdőmérnök leszek, sőt, még az unoka is erdőmérnök lesz, de nagyon-nagyon erdészi hangulat volt akkor már az iskolában. A legtermészetesebb volt az is, hogy az elemi iskolai tanulmányaim során a természetrajztantárgynak nagy volt előttem a tekintélye, mert ebből a könyvből tanultam először az erdőről, itt és így kezdődött az erdészettudományi ismereteim megalapozása, amely akkor nem volt nagyobb az apró kis fenyőmagnál. Kérem szépen, ha erdőr kint járnak bármára az erdőbe, vagy keresik a fának a keletkezését, illetve a magját, amiből aztán majd hatalmas mag vált, akkor egy-egy ilyen kis fenyőmag nagyjából 2 milliméter, vagy még annyi sem, és ebből a 2-3 milliméteres kis magból lesznek aztán 30-40, sőt, Szent Gotthárd mellett Iváncon bírtam 42 méter magas, gyönyörű szép fákat is. Mégis kedves nekem ez a tanítói kézzel elvetett fenyőmag, mert magában hordozta azokat a tulajdonságokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a kis mag az évtizedek során az erdő tekintélyes pályává nővé és növekedjen 30-40 méter magasra. Életem egyik legnagyobb és legszebb útja volt, ez nem is mindig öröm, amikor a kedves családi otthonból, a kis falusi népi iskolából 10 évesen bekerültem a szombathelyi Premontrei gimnáziumba. A szülői házat felváltotta a diákotthon, mezitlábas, vásznas, tarisnyás kis barátaim az elegáns városi fiúkat felváltották. Fákról és az erdőről a gimnáziumban még sok szó esett. Természetrajz órán az óra hozta meg számomra az első elismeréseket. Kitűnő cserkész parancsnokunk megkövetelte, hogy az erdő élővilágában egyre otthonosabban mozogjunk az egyik cserkész törvény szerint. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kiméri a növényeket. A nyári táboraink mindig erdőben és víz közelben voltak. Hamarosan gazdag növény és állatvilág gyűjtemény gondozói lettünk, az iskolai szertárban voltak ezek a gyűjtemények. A kutatási kíváncsiság, a többre, jobbra való törekvés a hajtott bennünket mindig a természet, az élővilág jobb megismerésére, kutatására. Az erdészeti tudományra is érvényes volt, és ma is hangsúlyosan érvényes Lorey megállapítása, hogy a fejlesztés legsürgősebb keresztmetszete a tudás, az erkölcs és a tehetség, ránk és erdészekre is érvényes. Jelen előadásban szeretném az erdészet fejlesztésének néhány előfeltételét 6 évtized múltán ismertetni úgy, hogy az erdő képletesen behozom az akadémiára, és azt az erdőt, és pedig kiviszem az erdőbe. Vagyis az jobban kifejtve, az a célom, hogy az akadémián felhalmozódott tudás, ami az erdészetben felhasználható, az jöjjön ki az erdőre, de ugyanakkor az erdő, amelyikben sok tízezer meg százezer fa él, az is adja oda a termékét az erdőszetnek, az erdőnek, és ezen keresztül segítse stabilizálni, fenntartani az erdőket a veszedelmek közepette is. Egyetemi tanulmányaim befejeztével pályaváltót akár két irányban is lehetett volna állítani. Nagyon szerettem Sopronban, ott van a szerzőmérnöki kar, és az volt a bajom, hogy nem tudtam, hogy melyik karra jelentkezzem, mert mind a kettő tetszett. Éppen a Soproni Egyetem főbejáratánál sétálgatva töprengtem azon, hogy melyik tanszéket válasszam, amikor az egyik kedves professzorom megszólított. Mik a további terveid? Kérdezte, elmondtam neki a tanársegédi lehetőségeket, válasza, meg ne lássalak sem a kutatói, sem az oktatói pályán, addig, amíg legalább 10 év erdészeti gyakorlatot nem lesz. Ez csodálatos volt, főleg az, amikor a feleségemmel Sopronba mentünk a 10 éves találkozóra, és csodák csodája, mennyből az angyal leszállt az egyetemi portája elé egy kolléga, és mondotta, hogy a 10 év befejeződött, gyere be az erdőművelési tanszékre tanársegédnek. Magam sem gondoltam, hogy ez lesz, és az életem további szakaszaiban, amikor különböző oktató, nevelő, kutató helyeken voltam, mindig éreztem ezt a nagyszerű dolgot, ami nem olyan nagy dolog, hogy 10 év minimum az a gyakorlatban légy, ez nem egy jaj, de nagy dolog volt, de olyan sokat segített, amit nehéz kifejezni. Az őrség viszont szüke pátrián volt, tehát azért nem vesztettem sokat, vagy semmit, ha úgy tetszik. Ahova mindenkor az őrségbe szívesen mentem, ahol az első kísérleteimet is létesítettem. Kezdő erdőmérnökként a legnehezebb gondot a nyugati hármas határ jelentette, és az a feszült politikai légkör, amelyben levegett az itt élő emberek teste, lelke. A munkaterületemet jelentő erdőkben sok egykori katonatíz dolgozott, akik máshogy nem kaptak munkát. Hadnagytól az ezredesig képzett emberek húzták a fülést, ültették a facsemeték példás rendben és minőségben. Ezt elismerve kitüntetésre terjesztettem fel őket, mint akkori üzemegység vezető az abban akkori rendszerben, amit meg is kaptak, mert nem katonatisztként, hanem erdei munkásként történt az előterjesztés, ennek ellenére közülük többet deportáltak a Hortobályra. Az nagyon izgalmas dolog volt az erdőn, ahol hát a Körben, Szent Gotthárd, Őri Szent Péter, nyilván ez könnyű elképzelni. Egymás után jöttek, ez már a háború után volt, és akkor nagy párt dolgok voltak, és ezek az emberek nem tudtak sehol elhelyezkedni, és bejöttek az erdészethöz, ahol voltak ilyen zsupos házak, és ott szereztem nekik lakást, hát olyat, hogy füstös konyhába főzték meg a ruháját, vagy enni a valójuk, és csodálatos módon jól érezték magukat. Ez mind katonatiszt volt, de nem politikai, hanem az erdőt, a mezőt, az élő világot szerető, tisztességes magyar honpolgáról. Tíz esztendőt töltöttem kezdetben az erdőgazdasági gyakorlatban, először az őrségben, majd egész Vas megye területét felügyelőként hozzám csatolták. Ez a 10 éves gyakorlat magabiztossá tett a későbbiekben kutatói pályámon is. Tehát amikor itt a bevezetőre elmondottam, hogy a saját élet tapasztalatait próbáltam átadni, hát ezek azok a mondatok, amelyek aztán a többi jelenlévőt is egy kicsit megmozgatták, és még manapság is, bár ma már vidám, nyugdíjas vagyok, de ettől függetlenül nem tudom ezeket a dolgokat, nem is akarom levetkőzni. Mert azt is el kell mondjam, hogy a kollégák közül, akik itt az országban bármire voltak, és amire mentem ellenőrző vagy bármilyen körútra, mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak, és volt egy biztonság, az nagyon nehéz kifejezni, hogy amikor az ember szívesen fogadja kint az erdőn, én lóháton is elég sokat jártam, akkor ilyen szépen milyen sokat jelent az, hogy megérkezel lóháton, leugrasz a lópról, és utána kikötöd a lóvat a fa mellé, és utána aztán járod az erdőt a munkásokkal együtt. Ez valami csodálatos dolog, nem lehet semmivel se összehasonlítani. Ugye olyan, akkor még nem voltam nős, akkor egyik lovam az hátas ló volt, este, amikor besötétedett kint az erdőn a fa tövében, meg jó maha, jó nagyszerű maha, érzitek ugye, milyen nagyszerű dolog az a kintlét, és ezek az emberek voltak a fő támaszaim. A 200 éves voltó felsőfokú tanítvény a soproni erdőpánya mérnöki kar, gazdag hagyományai ismertek, közismertek. Ezek egy nagy családra formálták, és formálják ma is az erdészeket. Olyan hivatástudatot alakítottak, és alakítanak ki bennünk, amely egy életre szól azoknál is, akik az oklevél megszerzését követően bármilyen okból nem az erdészet területén dolgoztak, vagy dolgoznak tovább. Sajnos a mi korosztályunkból politikai okok miatt többen kényszerültek már az egyetemi évfolyamból más pályára boldogulni, ott is jól megállták a velüket, és külföldön, Kanadába és a különböző országokba nagyon elismerték a tudásukat. Már a gyakorlati időszakom kezdetén elkezdtem a kísérletezést. Az újonnan létesített erdészeti csemetekertben a kertek talaja mikorhiza állományának gazdagításával javítódott, ezzel a témával jelentkeztem 1952-ben. A Magyar Tudományos Akadémia induló kandidatúrára. A sikeres felvételi vizsga után közölték, erdészetből nem indult képzés, kedvemet nem vesztve a gyakorlati munkám mellett folyamatosan kísérleteket is folytattam. Az 50-es években nem csak a szakmai, hanem egyéb munkát is el kellett végezni. Ilyen volt például a munkaverseny, nem tudom, aki bizonyára van, aki élvezte annak idején. Munkaverseny, a dekád jelentések, sorozatok, saját sajtófél órák és hasonlók. Kérlek szépen, hát akármilyen jó vagy rossz hallású volt az illető, ki volt adva, hogy az összes erdőgazdaságnál zenekart kell létrehozni. Hát amikor megkaptam a parancsot, hát nagyon kellemetlenül éreztem magamat, már nem volt elegendő muzsikus. És értekezletet tartottunk, aztán ott volt egy ilyen sötétebb színű legény, és mondta, hogy ő azért tud segíteni, hogyan. Itt az erdészettel szemben van egy kedves család, nagyon jó, egyik a nagyszerűen dobolni tud, a másik pedig nagyon jó heged is. Nagyon örültünk is neki, mert egy nagyon rendes ember volt, és lett belőle egy zenekar. A zenekar az olyan volt, hogy mindenféle erde, zúg az erdő, zúg a nádas, meg akátos udvar, meg ilyen dolgokat énekeltünk, és ezek az emberek is szépen betagozottak közénk, és igen jól érezték magukat, és megnyertük Vas megyének ezt a összejövetelét, és igen boldogan, hogy a gyerekeink még kicsigek voltak, és az erdész, aki ezt ajánlotta, annak voltak jó tejenei, és attól hoztunk tejet. Régen, nem tudom, akik idősebbek tudják, hogy ilyen teljes kannával kellett elmenni az istállóhoz, és akkor azzal megfejték a teheret, és aztán itták meg a gyerekek. Igen ám, de egyszer csak megyek az erdész lakáshoz, és állként Bözsinyéni, úgy hívták az erdész feleségét, állként Bözsinyéni az ajtóba, hogy hát szóri, mit gondol magad bőrnök úr, mondom, mit Bözsinyéni? Hát egész nap az ember benn van a szobába, húzza, nyomja, elnézést a szokatlan nyavarát, ha el nem viszi innen jövő héten, akkor a gyerekek nem kapnak tejet. Tehát ilyen volt a túltúr, azért mondtam csupán el, hogy ez volt a túltúr programunk, hanem aztán utána megnyertük a versenyt, és akkor kellett hát egy ünnepséget tartani, hanem aztán az ünnepség azzal került, hogy az erdész mindig vitt magával kis pálinkát, meg egy kis hasonló dolgot, és beérkeztünk a terepre. Egyszer csak én zongorista voltam ebben a csapatban, és hiába utam velem szegény zongorát, még a Batthyány grófnak a zongorája volt, mert az erdészet minden dolgot átvett tőle. És az hátra nézek, csend van, hát elaludtak a bennem, hogy hívják akkor. Hegedűs, mindenki volt, és kell szépen nagyszerűen sikerült. Tehát azért mondom el, hogy az ilyen kultúrprogram is volt, és nem lehetett megcsinálni, mert másnap jelenteni kellett, hogy milyen kultúrmunkát végzett az erdészet a maga a területén. Elnézést, csak egy kis vidámságot akartam vinni ezzel. Szakmai munkásságom első szakasza már 1951-ben elkezdődött, és 1961-ig tartott, mint első friss helyen végzett erdőmérnök. Megbíztak egy ilyen 50 ezer hektáros területnek a vezetésével. Azt hittem, hogy nem fogom túlélni, de hál' Istennek sikerült. A második szakasz 1961 közepén kezdődött, amikor Budapestre az Erdészeti Tudományos Intézetbe kerültem. Én azt hiszem, hogy professzorral ott találkoztam először, 1961-ben. A halogyomat a Csákány garasztói lakásunkból nehéz szívvel költöztünk Szentendrére, ahol most is lakunk. Ahol erdészeti szolgálati lakást kaptunk, 32 évesen igen nagy feladat volt számomra az erdőművelés, a faállomány szerkezet és fatermési munkások irányítása, a tudományos osztályok vezetése. Először is el kellett fogadnom magam a gyakorlott erdészeti kutatókkal, akik valószínűleg joggal kételkedtek az évtizedes erdőgazdasági munkát követő kutatói irányítás tevékenységembe, amit azonban nem érzékeltek. Ez volt a nagy és igen nagy meglepetésem, hogy elfogadtak, mint friss erdőmérnököt, vagy legalábbis azt gondoltam, hogy elfogadtak, és jó összekovásolt munkásgárdát sikerült összetenni. Ezen kívül az országos kutatói kísérleti hálózatot létrehoztuk a hazai és a nemzetközi kapcsolatok kellő számú megteremtésével. A kutatóvállás kiterjedése jellemezte szakmai munkásságomat, annak a második szakaszát, amely a kandidátusi fokozat megszerzésében zárult. A harmadik szakasz a jellemzője az igazi kutatási nagy üzem volt. Fenyőtermesztési főosztály élére úgy kerültem, úgy, hogy az erdőnevelési irányítás intézeti szinten is elláttam. Ebben az időben a termelési rendszerek a mezőgazdaságban egyre nagyobb tart nyertek. Ez erdészetben a fenyő és a nyár részben az akásztermesztés területén ígérkezett hasonló megoldásokra jó lehetőség. Az országosan hasznosítható új tudományos eredmények elérését igen fontosnak tartottuk. Az a pályakezdés akkor elkezdett gyakorlati munka visszaköszönt, és néztük mindig, hogy milyen új kutatási eredmény került az asztalra, és kérem szépen, most is mikor elmegyek a Szent Gotthárdra, nehezen értem, hogy ezek az emberek este Rábagyarmat ott van Szent Gotthárd mellett, este a munkaidő után lejöttek a hegyről, és a parasztháznak az a szobájába, megfelelő világítás mellett készültek a munkás munka, munka vizsgálat. Most már nem csak az erdészeti gyakorlatban, hanem az erdészeti kutatásban is tíz-tíz esztendő állt mögöttem. A doktori gyakorlat elérését valójában ennek a 20 évnek az együttes eredményeként értékelem. Tehát akkor már 20 esztendeje itt budapesti lakos, illetve 10 éve voltam. A szakmai munkásságom során több konfliktus megoldásával is szembe kerültem, amelyet sikerrel megoldottam. A minisztériumi irányítás ekközben megerősödött, és az erdészet számára, kapott újabb és újabb támogatást. Egy nagyon, hadd mondjam, személyes kapcsolatainkból származik, hogy ebben az időszakban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ezüstérmét az NDK Zaranti Erdőmérnöki Karának Kotta emlékérmét, a litván kórusokat egyaránt meghívtuk, és ők is visszahívtak bennünket, és nagyon jó barátság nemzetközi szinten is kialakult közöttünk. A következő szakasz valójában 1984-ben kezdődött, és 1990-ig tartott. 1990-ben elérve a korhatárt, nyugdíjazásomat kértem. Amikor bementem a miniszterhez, hogy hát ilyen szándékom van, csak az volt a kérése, hogy még egy szakaszt, amíg ő is nyugdíjba megy, csináljunk egyet, mert annyira jól megértettük a szakmai szempontokat egymással. Az időszaknak a következő szakaszban az elején lettem az Erdészeti és Faipari Egyetem címzetes egyetemi tanára, majd az egyetemi tanács tagja. Az erdőműveléstan és a természet oktatásában rendszeresen tartottam előadásokat, és a kísérleti területek helyszíni bemutatásával kapcsolódtam ebbe. Közben megválasztottak az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének egyik munkacsoportjába elnökké, az és tovább 4 munkacsoportnak is tagja lettem. A külföldi előadások, publikációk és főleg az itthoni rendszer rendezett nemzetközi tudományos konferenciák, valamint a bemutatott eredményeket köszönhetően 1989-ben elnyertem a Hamburgi Stiftung FES által eldományozott legmagasabb erdészeti kitüntetést, a Fejdíjat, amely az erdészeti területen a Herder díjhoz hasonló. Itt van az Országos Erdészeti Egyesület Medő Albert díjban részesített. A következő szakasz, az 5. szakasz 1990-ben kezdődött azzal, hogy Erdészeti Tudományos Intézet kutató professzoraként folyamatban lévő kutatási dolgaimat rendbe tettem, és könyvíráshoz kezdtem, amit sikerrel folytattam is. A 4. szakasz az európai erdőgazdálkodásban jelentkező paradigmavállást jellemezte. Számomra a széleskörű nemzetközi kapcsolatok és elismertséget hozta. A következő szakasz kezdetén nem csak a nyugdíjas időszak beköszöntése, hanem főleg a rendszerváltás bekövetkezése volt jellemző. A legnagyobb eredménye ennek az erdészetben az volt, hogy az erdőknek eddig 40%-át privatizálták. A probléma azt is jelentette, hogy nem szokták meg ezek az emberek, hogy nagyon-nagyon kell vigyázni az állami tulajdont jelentő erdő vagyonra, és bizony nagyon-nagyon sok kár érte az erdőt, bár amennyit lehetséges volt, az erdőterületet, az illetékes védelmi szervek igyekeztek megvédeni a károsolástól. Számomra kiemelkedő lehetőséget nyújtott a tudományos tevékenység területén az MTA Erdészeti Bizottságában és az Agrártudományok Osztályának a tevékenységében való részvétel. Valamennyi újonnan indult MTA Agrár Stratégiai Kutatás Program erdészeti faipari témában témavezetőként fogtam össze az ezredfordulón illető erdő, vad és fagazdasági kutatásokat. Évente ebben a szakaszban is átlagosan 8-10 publikáció jelent meg, 4-6 előadást tartottam és könyvet szerkesztettem. Az ötödik szakasz a rendszerváltás által lehetővé vált erdészeti változások kora is volt, amelyben az erdők egy részén a privatizálás, a kárpótlás keretében a magánerdőgazdálkodás beindítása kiemelkedő szerepet pozitív és negatív vonatkozásban egyaránt hozott. Szabad még mehetek? A hatodik szakasz valójában az MTA levelező majd rendes tagjaként megválasztásomat már kezdődött el. Bővített tudományos alapot gyűjtött számomra az akadémiai tagság, valamint az a tény, hogy az MTA Erdészeti Bizottsága elnökének és az akadémiai doktorok újra választott képviselőjének a tudományos közéleti tevékenységét az erdő és fagazdaság egész területére kiterjesztettük. Ebben az időszakban kaptam Széchenyi díjat, valamint a Széchenyi Köztársasági díj kereszt, Széchenyi díjat, valamint Magyar Köztársaság tiszti keresztjét, kitüntetés, valamint a Soproni Egyetem Pro Silvicultura Lignaria et Gaudesia kitüntetést. Öröm számomra és egész tudományos tevékenységet tekintve nagyon kedvező volt, hogy az általam fontosnak tartott kutatási eredményeket és a hozzájuk kapcsolódó javaslatokat legnagyobb részét elismerték itthon és külföldön egyaránt. Kemény támadások és ellenakciók közepette edződött az eredmény, és a született el az eligazítás, amely végül is a gyakorlati életben való bevezetést jelentette. Az erdészeti politika a másik téma, amelynek mindegyik kiemelkedő jelentőségét tulajdonítottam, amellyel a kutatásban nem sokat, de a minisztériumi szolgálat idején mélyebben foglalkoztam, amely nemzetközileg hozott számomra a vártnál nagyobb elismerést. A munkahelyben kedvező és kedvezőtlen hatások egyaránt éltek természetesen az egész 88 esztendő alatt, amikor elérhettek. 1951-61 gyakorlatban töltött évtized a Vas megyei határsávok övezetekben kemény politikai környezetben zajlottak. Akkor a hármas határ talán, akik arra jártak, ismerik, Szent Gotthárd, Dőri Szentpéter és Ausztriánál egy ilyen hármas határ szakasz van. Ott bizony sok magyar katona ott lehet le az utolsó perceit, mert annyira nagy volt a kimenetel, bejövetel, és annyira bántották ezeket a fiatalokat, hogy igen sok ember sajnos ott halt meg. A tudományos tevékenység az Erdészeti Tudományos Intézetben vállalhatott teljesség. Az első másfél évtized az erdészeti kutatás 100 éves történetének valószínűleg a legkedvezőbb időszaka volt. Számomra meghatározó volt, hogy éppen 1961-ben neveztek ki egyhangú elismeréssel a legtöbb és legjelentősebb elismerést azokért az eredményekért kaptam, amelyeket magam is jelentősen tartottam. Az új erdőtelepítések nem tartoztak a kiemelt kutatási témáim közé. Az ország több területén hétesítettek hálózati kísérleteket Szent Gotthárdon, Őri Szentpéterrel, Csipkereken, stb., amelyeket nemzetközi szinten is elismertek és kitüntettek. A következő szakasz, a hatodik szakasz a kutatásomban azzal kezdődött, hogy 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 2004-ben rendes tagjává választotta. Közben Szent István Tudományos Akadémia részéről is ez a megtiszteltetés ért. 1990-ben az MTA Agrártudományok osztályának, az osztályának helyettesévé, ezt követően ismét az Erészeti Bizottság elnökévé választotta. Valamennyi szakaszban kapcsolatban voltam az Erészeti Tudományos Intézettel, gyakorlatilag az intézet jelentette számomra a meghatározó munkahelyet. Az egyre súlyosabb környezeti ártalmak nyomán az erdők egészségi állapota is sajnos romlott. Nagyon nehéz beismerni és nagyon nehéz erről beszélni. Hiába jártunk, keltünk, amire tudtuk, hirdettük az igét, hogy kérem, ez nemzetközi probléma akart, és hát nemzetközileg is még ma is próbálják rendbe tenni, vagy próbáljuk rendbe tenni, kellő eredmény azon még nem született. Ismereteim, hozzászólásaim védték az akától, az oktatásban elég jelentős volt, bekapcsolódtam az erdészeti felsőoktatásban, az erdészeti középfokú oktatásban egyaránt, és itt különböző előadások formájában próbáltam hatni, és oda hatni, hogy a szakma a minél magasabb színvonalat elérje. Amint említettem, új tantárgyként javasoltam Sopronban az erdészeti politika bevezetését, ez megtörtént, és a külföldhöz viszonyított elmaradásunk ezen téren megszűnt. Tudnék, előtte a gazdaságpolitikát összetévesztették a másik politikával, és hát ebből lett egy kaosz. Itt tulajdonképpen gazdaságpolitikáról van szó, amire viszont fontos szerepe volt. Az akadémia az erdészeti tudományos életben meghatározó teremtőjévé vált, fórumot biztosít a jelen és a jövő tudományos gyakorlati problémáinak megoldásához. Ezt a folyamatot szeretném tovább bővíteni a következő évtizeden jobb meghatározását szolgálva. Akadémiai munkám sajátos fejezete volt az Agrártudományok osztálya elnökhelyettesi feladatainak az ellátása. Megtisztelő volt számomra, hogy erre az isztségre erdészként engem választottak, ebben az időszakban sok tapasztalatra tettem szert. A kutatás számomra ez a meghatározó hozta, azt a meghatározó feladatot hozta, hogy az erdő életében való beavatkozásoknak az egész ökoszisztémára gyakorolt hatását átfogóan vizsgáljuk. Erre sajnos mindmáig kevés időszak. Nagyon nehéz azt elérni, hogy mondjuk itt Budapest környékén valamennyi tényezőt, amelyiknek hatása van az erdő egészségi állapotára, legyen az bármilyen károsító, hogy meg tudtuk az embereket fékezni. Tehát persze az is érdek, múltkor mentem, és sétálva nem vették észre, hogy erdész vagyok, és hát bizony a hidegben kisgyereket sétáltatva nem tudja az ember azt mondani, hogy vezesse le, vagy vigye el a fát olyan helyre, ahol nem károsítja az erdőt. További céljaim a kutatás, az oktatás, a szakirodalom, a tudományos közéleti tevékenység területén, ezek már készen vannak. Az oktatás területén folytatom a Soproni Egyetemen a továbbképzést, a szakirodalomban a könyvírással foglalkozom, a tudományos közéleti tevékenységem elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományok osztályához és Erdészeti Bizottsághoz kapcsolódnak. Szeretném a továbbiakban is aktívan részt venni az osztály munkájában, és folyamatosan növelni az Erdészeti Bizottság munkáját, a hódítsók hatékonyságát kiterjeszteni a tevékenységét. Hát ennyit hoztam össze a tapasztalataimból. Van még ebből egy pár adag, de azt gondolom, hogy az idő most már annyira túl elég marad előment, hogy talán nem vehetem igénybe a tisztelt jelenlévő idejét. De hadd mondjam még egyszer, nekem nagyon jól esett, hogy eljöttek, nagyon jól esett, hogy Krón Norbert professzor úr és a többiek eljöttek. És azt kívánom, hogy mindjárt, akik itt vannak, és akik eljönnek, azt kérem szépen, ezt jól figyeljék, és hasznosítsák az erdőket. De nem fejeztük be így a mai napot. Ugye mindig van a televízióban egy ilyen hirdetés, hogy ezt eddig, de még ezután még ezt és ezt javasoljuk. Hát kérem, fogadják szívesen azt, néhány fényképet hoztunk, amiben személyes, illetve erdészeti képek vannak. Igyekszünk gyorsan, hogy ne vegyen el sok időt. Ha aki nem ér rá, nyilván gondolom, akkor nem, de ha aki ráér el, vagy el tud majd jönni, akkor nézze meg ezeket. Én ezeket megpróbálom elmondani, hogy kik ezt fényképezni nagyon szeretek, de jobb inkább a fiam a fő fényképész, és ezekkel így aztán jó együtt tudom működni. Sőt, még a feleségem is nyáron pedagógus, de még ő is eljött és segített a kísérletekben. Na kérem szépen, hát előző egyet még vissza. Az őrségi erdőkből az akadémiáig, ez a cím. Tehát az volt itt a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon szerény, gyenge, anyagi helyzetű társaság az akadémiára megcélozza a lehetőséget, és hát ha sikerül az akadémiát elhozni Őri Szentpéterre és Szent Gotthárdra, oda, ahova alig engedtek embereket korábban. Most kérem szépen jöttek ki az erdőre, és megbeszéltük az egyszerű parasztembereket, éget kérem szépen a petróleum lámpa. Amikor bejöttek az erdőről, akkor megnyújtottuk a petróleum lámpát, körbeülték a lapot, az asztalt a munkások, és készítettek olyan gyönyörű munkákat, amit ma is csodálva örömmel látunk. Hát az, ugye azért az esztétika, az erdő esztétika, az sehol se hiányozhat, innen se. Ha meglátunk itt, ott, amott gyönyörű kisebb vagy nagyobb virágokat, azt örömmel, de nem szabítjuk le, hanem védjük és nem bántjuk és megőrizzük, mert hiszen olyan szépen, mint az erdőn termett kis virág, amit itt látunk, nagyon-nagyon kevesen lehet találni, ezért hoztuk. De van még egy másik, és kedves hölgyeik itt vannak, engedjék meg, hogy tisztelettel nőnap van, azt mondják ma, és hát Isten ültesse őket. Na most készében, hát ez a mi és a mi két kedvenc emberünk a szüleink. Az életünknek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. Mindig kérjük az Úristent, hogy eljöttesse őket sokáig. Már az, amit én most itt elmondtam, de annál sokkal több van a tarsójában, és a két néptanító, aki hát így működött, az sajnos most már a körbendi temetőben van, de nagy-nagy hálázával és szeretettel gondolunk rájuk. hát nekik is köszönhetem azt, amiket itt elmondtam, azért hoztuk ezt a fényképet. Tessék, jöhet. Na és akkor általában nagyon-nagyon szeretünk kint lenni az erdőn, és család különböző rendezvényeken sok szeretettel és örömmel találkozott egymással. A következő, na most ugye ez volt az első 1954-55-ben, amikor ránc fűrész megjelent az erdőn. És ez elektromos ránc fűrész volt, és itt kérem szépen ez a fakitermelésnek egy ilyen még régi fakitermelő módszerhet következő. Az őrségi erdőgazdálkodás. Tessék, mindegy, egy Solymos Rezső erdőművelő csoportvezető Szombathely. Ez 1959-60. Magam sem akartam hinni hirtelen, de meg kell mondjam, örültem. Szóval az ember annak azt követően jönnek egymás egészen a Kanadától kezdve mindenhonnan jöttek a érdeklődők, ami aztán sokat jelent. Már azt mondja, az őrség a magyar erdőtájaknak egyik gyöngyszeme. Sokat kellene még írni róla, valóban, hogy részleteiben megismerjük teljes értékét, szépségét. Azonban úgy vélem, hogy ismertetettek betekintést adnak a terület termőhelyi viszonyaiba, az elmúlt időszakban és a jelenben folyó erdőgazdasági munkára és rávilágítanak arra, hogy az őrségi erdészek miként kapcsolódnak be a lehető legnagyobb értékű és mennyiségű faanyag megtermelésébe. Ezt kell szépen, de nem tudom most, hogy eléggé el tudom kifejezni, hogy tessék elképzelni, 1960-ban megjelenik egy cikkem, és most a múlt héten megtalálom az újat, ami ugyanabban a témában megy, ami hát nekem nyilván nagyon belső megnyugvást és örömet hozott, mert hiszen érzettem, hogy hát jó úton halad az erdészetnek ez a szekere. Hát itt egy sűrű fenyves az őrségben sajnos, nincs most már meg az őshonos fenyő garnitúra, hanem ezek ültetett, mesterségesen létrehozott erdők. Ez a fafaj, amit itt látnak, ez jó karácsonyfának is. Mert ez az egyik legszebb fenyőfajta, hát ilyen szépen, de ez sem őshonos itt. Bár most már a nyugati területekről jönnek, hoznak be, de hát látható, gyönyörű szép, egyenes, hengeres, szép anyag, amelyik hát sok minden haszonnal jár, akinek van belőle. Tessék, következő. Hát tessék, egy ilyen területen átlagosan, ami ezen van kísérleti területen szintén, 1000 köbméter fa van. 1000 köbméter. Most tessék elképzelni, hogyha ezt a fát itten belégbe fűrészeli az illető, akkor eltűnik a fának a koronája, nem teremt fát, és óriási károkat okoz. De úgyhogy amikor látjuk azt, hogy itt az a közép magasságban, ugye bizonyára itt is előfordul, hogy húzzák a fűrészt, és megy tönkre az erdő, hát ezt legalább minimálisan meg kell inteni az élőt, hogy megmaradjon az óra. Ja, hát ez véletlenül a fiam vette föl, ezt jó magam lévén, de ezért hozom, nem a személyi kultusz miatt, hogy tessék megnézni ezeket a fafajokat, ugye ezek gyertyán és hasonló fafajokon, itt ruszfenyő és egyéb fenyő nagyon jól viszlenek, azonban ezek nem őshonos fafajok, bár a fa értéke rendkívül nagy. Ez a csemeteket ilyen apró csemetéből lesz a nagy-nagy 30-35 méter magas. Ez itt szintén tovább. Az erdőn hatalmas nagy táblák vannak, és abban tesszük be ezt a kis pici kis magocskát. Az elkezd mozogni, és addig mozog az a drága fehér, míg beállítja magát úgy, hogy a gyökére lefelé mutat, és egy-kettőre lesz belőle. Kis csemete, majd pedig értékes röm. Következő. Ez most újabban már a csemetetermelést is próbálják korszerűsíteni, hát ez egy ilyen kísérletnek a bemutatása. Mátrából, na itt hát az, itt középen a fiam, jobbra-balra pedig két munkás. Ez egy, a föld nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a talajvizsgálatokat és a talajvizsgálaton keresztül a megfelelő fafajnak a kiválasztását. Mert amíg egy gyárfa nagyon jól kiszik egyik fafajnál, a másik rán pedig a fekete fenyő semmilyen se vegy. Tehát nagyon-nagyon alaposan a magyar erdészek arra törekszenek, hogy olyan talajt keressenek, itt van a fekete rész, az a humuszos rész, meg azért vigyázzak erre, hogy ez aztán későbbiekben megtalálja a nagy fazermésével. Ilyen szépen ezek a lucfenyők, amit az előbb mutattam, 80 éves korban 1000 köbméter fát termelnek. Most tessék elképzelni, amikor ez a gyönyörű szép fa így húzza jobb a falopó a fát, hát biztosan óriási károkat okoznak ezek. Ez szintén ez a karácsonyfa telep, hát tovább. Ez a Szent Gotthárdon karácsonyfa telep szintén, ez szintén ugyanaz, mert tovább. Na most mi sokféle módon próbálunk a természethez igazodni, mert a fő útmutatónk a természet. A fő útmutatónk a természet törvényeinek a betartása. De annál nagyobb baj az, ha valaki az a címen, hogy a természeti törvényeket betartja, elrontja az erdő talajon keresztül akár a következő időszak fajtermését. Na most ez azt jelenti, hogy megritkítjuk az erdőt. Itt tetszenek látni ezeket a szép kis zöld színű kis dolgokat. Ezek lehull a fa tetőről ezt a tagyag is gyönyörű hozza utána a következő termést. Ez a természetes felújításnak nevezett valami, ami itt a Budapest környéki erdőkben, főleg itt a budai környéki erdőben már tolvás jogot nyert, és ez bizony most a rokonok, nem rokonok, mindenki most már igyekszik. Ennyi, tessék megnézni. Több ezer csemete van itt, kiritkítják így a csemetét, vagy a fákat, és ahogyan jön a mag, úgy szépen kikkel, és ez belőle lesz, jön szép mag. Aztán ez is ugyancsak most a budapesti erdészetet, hadd dicsérjem, nagyon szépen csinálják a dolgokat, és nagyon szépen próbálnak a természeti adottságokhoz igazodni. Igen. Akkor jön a következő. Ezek itt a budapesti kirándulók. Erről nemigen beszéltem, holott nagyon fontos dolog, hogy a kirándulás, az üdülés, a pihenés az szintén az erdészetnek egyik fontos feladata. És ezt akarjuk is, hogy jöjjön a lakosság, de ne rongálni jöjjön, hanem gondozni, ápolni és megvédeni segítsen az erdészet. Na most ugye, amikor az erdő műveljük az erdőt és próbáljuk a megfelelő módon a növekedés egészségét helyrehozni. Ezt ilyen kísérleteket csinálunk, ez a T betű, az azt jelenti, hogy 100 éven keresztül legalább ezeket a csemetéket lefényképezzük, mérjük a hátbérőjét, a magasságát, és ezen keresztül az erdőnek a bírőségét, mert csak a legjobb fák maradnak föl, és a gyenge fák, ezek az apróságok, ezek kikerülnek az erdőből. Na most ugye a nagyon sűrű erdővel gond van, hogy ott hogyan menjen be a traktor. Mikor szembe találkoztunk a vegyszerekkel, szembe találkoztunk a gépekkel. Nem tudunk bemenni, és erre próbáltunk ilyen megoldásokat, hogy az erdőben utakat szűk, amilyen kicsit lehet szűk utakat vágunk, és ezek a kis utak alkalmas arra, hogy ezt a vékony fát traktoron is ki tudják hordani. Hát ez is egy másik hasonló, ugyanaz körülbelül. De most a fa, nagyon érdekes ám a fának az alakja. Amikor a fa, meg ezt a 1-2-3-4 talán jár, ez a legalsó, utána a következő, 2 méterenként nagyjából vágunk ilyen korongot. Ez azt jelenti, hogy a levágott fa fokozatosan így vékonyodik, és itt lent nyilván a legértékesebb, ott fönn pedig vékony, és az nem annyira alkalmas ipari célokra. Igen, az 1000 éves tölgy, azért a magyaroknak az 1000 éves tölgy, és általában a tölgyfa, az egy régi kedves fája, hát így vagyunk ezzel mi erdészek, és nekünk az erdészeknek nagyon nagyon kedves fánk, de kedves fánk az ilyen megrezervátumot jelentő kis fáskák is. Ezek megmaradnak, ezeket nem vágjuk ki, hanem ilyen emlékfákként itt élnek tovább az erdőbe, és megmutatják, hogy mi lenne akkor, hogyha a fát az erdőt nem gondoznák. Tessék megnézni, ugye ebben semmi, még paprikás kumplit sem lehet bele rajta annyira. És ugye azt hiszem, hogy most már ugye ez a bezága, de még akkor szintén a virág, a szépség, az esztétikum, szóval a tessék, nehogy valaki azt gondolja, hogy az erdőnek a szépsége, az csak a fa a fontos, meg csak a pénz a fontos, nem. A fának megvan a maga lélektani hatása, megvan a fizikai hatása, minden olyan, ami jó és szép és gyönyörködtek. Ha már egyszer az Úristen ide teremtette nekünk ezt a szép-szép erdőséget, akkor köszönjük meg, mert megérdemes, mert ilyen szép dolgot minden a természetünkben az erdőt jelenti, alig-alig tud az ember. Ez van aztán egy másik dolog, ez érdekes, mert nem hiszem, hogy Pesten csinálják. Faszény. A fa, ez, amit látnak, a fát így összerakják, utána betakarják földdel, akkor kicsi az oxigén mennyiség, és hogy elalszik, és gyönyörű szép, hogy hívják, faszén lesz belőle. Fölre elkészítják így a fát, tehát ez, amit itt látnak, ez fa, utána beborítják, hogy hívják, a fával, vagy egyéb holmival, és amikor ez készen van, akkor már lehet, jöhet a szalonna. Most ugye ilyen más, különböző fafajok vannak, és a fafajoknak a felhasználása attól függ, hogy milyen termőhelyre használjuk fel. Hát ez például a Budai hegységen, ahonnan van egy oldala, ahol nagyon szép bükkös erdők állnak, hát azt próbálják így megvédeni. Azonban nagyon kell vigyázni, hogy az emberi jó akarat, az emberi szaktudásnak esetenként hiánya ne oda vezessen, hogy az erdő inkább rosszabb lesz. De van az erdőnek egy másik kedvenc kis állata, hát amennyire ez medrenc védett állatnak lehet nevezni, hát a vaddisznót. Egyszerűen, aki nem evett még vaddisznót, és ha szabályosan lövi le, akkor bizony azt érdemes megkóstolni, mert nagyon jó a vaddisznó hasa. Hát itt Budapest környékén van a nagyon-nagyon szép vadaskert, ott el lehet menni, sétálni, és ezt a vidéket gyönyörűen körbejárni, és csodolni, csodálni, csodálni, és örülni annak, ahogyan örülünk mi mindnyájan. Ezek mind-mind jó, kedves kaligás, akik jönnek, és nézik, figyelik az erdőt, segítenek, kedvénkkel. Hát az Isten áldja meg őket, csak sokáig tartsa őket, hogy minél több és minél szebb erdőt nyerhessünk. Na most, hát ez itt, amikor az ember az egyetemen, az akadémián elismerésben részesül, ami nyilván az nekünk mindegy, mindnyájunknak jó, és mindnyájan örülünk ennek a nagy-nagy kitüntetés. A Magyar Tudományos Akadémia, hát ott vagyunk benne az épületében, és hát a Magyar Tudományos Akadémiának ezek a kitüntetései, többet nem soroltam fel, mondván, hogy ez néhány is elég. Ezek az embert megerősítik, az ember örül annak, hogy egy kis morzsát hozzátehetett a természet szépségéhez, és azt szeretném, hogy akik jelen lentek, legalább egy kis morzsát, egy kis valami kis pluszt tegyenek hozzá az erdőhöz, a fához, hogy ez a jövő generációt is gyönyörködtesse és egészségére várjon. Hát ez is
Szent István.
Vége van?
Nem
még. Jó van meg. Hát az a diploma az akadémia rendes. Ugye először, aki ide bekerül, az nagyon-nagyon alapos megrostálásban részesül. A Magyar Tudományos Akadémia, én azt hiszem, európai szinten a legszigorúbbak közé tartozik, és ez így van helyesen. És nagyon-nagyon jól érezzük magunkat már a munka miatt, és bízunk benne, hogy a következő időszakos, amelyek nyilván az Erdélyt szolgálják, és ezt teszik a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt, hát remélem, hogy sok-sok szépet hoz még az utódaink számára is, az itt van az egyik. Most ment ki, fogtak jó, elismerték a Szent István Tudományos Akadémiát. Ez valamikor itt volt Magyarországon, ezt megszűnt, most újra elindult a Tudományos Akadémia, nem a Tudományos Akadémián, hanem a Szent István Akadémián indult el. Friss új. Hát ez a feleségem, az ott jó magam, ott pedig a... Igen. Beállítottam. Igen, hát ez pedig egy nagyon kedves kép nekem. Feleségem itt végül. Ez egy karácsony este. Amikor karácsony van, nyilván együtt vagyunk, és zongorázik az unokám, dédunokám, az édesapám, aki egyben kántor tanító is volt, aki ott, itt pedig az édesanyám, aki zenét tanított az iskolában, de már nyugdíja. Itt van sok-sok köszönet, hogy eljöttek, hogy kibírták ezt a hosszú időt, és mindenkinek sok örömet, erdőben, fárban, virágban kívánok.